22 óra 30 perctől.
A sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Gellér Jandor Endre. Szomjas inasok. Hárman vagyunk a műhelyben, inasok. Lajos, Zsiga, meg én. Egész nap pöfög a hasas benzinmotor. Az esztergakések alatt tiszta rézáru forog. Aranypor födi tőle szerszámjainkat. Kevés az ebédidő. Se enni, se pihenni nem elég. S olajíz szállong a levegőben, és olajos a kezünk is. Ha megfogjuk a kenyeret, bepiszkolódik ujjainktól. Hárman vagyunk, inasok. Három sovány gebe. Sehova nem járunk egész héten. Nyár van. Nincs tanonciskola, ahonnan el lehetne lógni az ingyen uszodába. Csak ez a sok rézmunka van. Reggel 7-től este 10-ig. Hanem megbeszéljük egyik szombaton, egyik pillanatról a másikra, hogy végre elmegyünk mi is túrára, valamelyik hegységbe. Visszük majd a flokit is, megfüröztjük a kutyust az útba eső patakban. Viszünk azon kívül egy öreg cserkészbotra tűzött zöld zászlót. Élelmet és vizet. Másnap 6-kor jókedvűen figyeljük, hogyan kopognak öreg cipőink az alvó kövezeten. A fejünk fölött leng a zászló. Floki megszagol örömében minden kis kavicsot. Aztán villamosra szállunk vele, s kizakatolunk a végállomásig. S megyünk. Hol magasra kapaszkodva, hol leereszkedve a völgybe. A nap már gyújtja a vérünk. Floki nyelve lóg, és a szeme huncutul csillog. Így megyünk órákig. S egyszer csak benn vagyunk a déli égő fényben, minden izzik körülöttünk, mintha nesztelen égne a levegő. Fehér lángok lobognak föltől az égig, mi meg a kis inasok sülünk fölünk az alján. Kihúzzuk fehér vizes üvegeinket, s a gégénk zörög a nagyivásban. Aztán háromból összeadjuk a kis floki kortyait, tyű, hogy nyeli a dögöcske, majd belefúl az orra a papír pohárba. S a nagy boldogság után elfog minket a fáradtság. Hogy élénküljünk, Zsiga viccet mesél a marcsákról, a cigányokról, meg a múrickákról. Mondja a Zsiga, te András csuda melegen van. Mondom én, nekem is. Megszólal a Lajos. Nekem feltűrt a cipő a lábam. Hát neked, Floki, mi a bajod? De Floki cipői rendben vannak. Legfeljebb a szőrét sokalja, meg a rászálló legyeket. Eleinte még vadászik rájuk, de aztán lusta és tikkat hozzá. Szállhat már tőle a legkövérebb pacsírta meg a holló, nézi ugyan fekete szemeivel, hanem hát lemond az űzésükről. Csúcsra érünk. Mintha égő tűz közepébe léptünk volna. Szétnézünk, előre legalább fél óra az árnyékos hely, visszafelé ugyanannyi. A nap delelőn van. Mintha harangszót is hallanánk a fényben. A hosszú Zsiga kicsit balra mereszti a szemét. Srácok, mondja hirtelen, arra-barra van egy ház, ott lesz víz. S megyünk, mint a halálos betegek arra. Mintha annak reményében, hogy ott vízre akadunk, még jobban nőne a szomjunk. Messze van még? Kérdjük egymást bágyattan, s előre érezzük a hűs lét, amint a torkunkba csúszik. Megyünk, megyünk, összenézünk a rózsapirosra sülten, lábunkban már alig van erő. Na, holnap meg munkába állni megint. És ha már kirándultunk, hát, hogy így sikerült. De persze, termoszt kellett volna venni, amilyen a palicserkésznek van. Venni, venni, ha pénzünk volna rá. Amit kerestünk, részben hazadtuk, részben pedig teljesen elment elemózsiára. Most pedig nincs egy vasunk se. Elérjük az erdőt, s az árnyékban leheveredünk. De csak kissé jó az a heverés, hiába nyeljük a hűsebb levegőt, a torkunk csak száraz. Gyerünk, Zsiga, mondom. Gyere az apád mindenit. Próbálok nevetni, de nincs erő az arcizmaimban. Ő is valami kajla mosolyt csinál, hanem a Lajos az egészen magába mélyett, feje lehorgadt, sonszolja magát. Nem ezüstrudak már a fatörzsek, hanem vastag kígyók s lángot sziszegnek felénk, mintha sárga és kék lepkék is repkedő lángocskák volnának, s a föld alattunk melegen párolog. Aztán azt mondom a háznak, gyere közelebb, kis ház! És Zsiga is megszólal suttogva, gyere! Megint próbálunk vigyorogni, és szeretnénk hinni, hogy varázsszóra felénk lépdel a kis ház, fehér falával és a láncos kúttal. De nem jön az, hanem mi bolygunk feléje. S látjuk, a ház nem rendes ház, mert tábla van az oldalán. Kocsmaféle lehet, alkalmi bolt van benne. S kút sincs az oldalán, nincs bizony, hanem asztal van kitéve egy féltető alá, az asztalon piros abrosz körötte székek. Közeledünk hozzá, a szemünk ég, mi lesz? Lajos megszólal. Kinek van pénze, fiúk? Úgy mondja ezt, mint egy másvilági szellem. Kutatjuk híja zsebeinket, levegőt fogunk bennük. Na de hát gondolom én kár megállni előre, bemegyek inkább, s kérek egy kis italt ingyen. Megyek én. Ők kívül maradnak. Hát, amint lépek, egyszer csak megtorpanok. Lánccsörgéssel egyetemben egy óriási kutya bújik elém, rögtön rám tátja a száját, s olyat ugat, mintha ágyú lenne a torkában. Visszaugrok előle, s ekkor egy magas asszonyság jön ki, alig van rajta egy szoknya meg egy blúzféle. Mesztélláb áll vastag lábszárain. Gyűn, a szoknyája forog körülötte, s rám néz. Mit tetszik parancsolni? Mondja. Ezután már nehéz azt mondani. Néni, kérek egy kis vizet, de hát mi más nyöketek neki? Néni, kérem, kezdem, nem kaphatnánk egy kis vizet? Amint rám néz, tudom, hogy mit felel ez a zöld szemű némber. Pohárja 10 fillér. 3x10, gondolom, meg a floki. Honnan ráncsom ki ezt a nagy pénzt? Csak tiszta víz kellene nekünk, néni. Nincs kutam. A tiszta vizet is hordanom kell, jó fél órára innen, s őrizni, üteni. Ezzel már megy vissza az ajtó mögé, kész. A fiúk meg nekem rohannak. Na, mi az újság? Nincs víz. Szemük kétségbe esetten csillog. Pohárja 10 fillér, mondom leverten. Hallgattunk, mint a halottak. Ez a ház teli van vízzel, mi meg itt állunk a napon, s még meghalunk. Fogom magam, s megint megyek az ajtóhoz. Kopogok rajta. Néni, kérem! Szólok be alázatosan. Néni, kérem, csak egy kis vizet tessék adni. Hanem erre már is megzendül mögöttem a vadkutya, s mintha gondolná az asszony, feleljen a kutyám néktek, engem hagyjatok békén. Csak legalább férje lenne, vagy valaki, aki irgalmasabb szívű. Biztos özvegy asszony. Lajos ott ül a földön, talán sír már karjaira dőlve a szomjúságtól. A kis floki az árnyékba menekült, s döglöttnek látszik. Zsigán látom, hogy nyáladzik. De most, mint egy őrült, föláll Lajos. Könnyei hullanak, s dührázza a testét. Víz kell! Kiáltja rekedten, s megy ökölbeszorított kézzel az ajtó felé. Néni! Kiáltja magán kívül. Adjon vizet, vagy... Fölnyílik az ajtó. Az asszony megjelenik, kezében prakker van, olyan Lajos fölött, mint egy óriás. Elmész te innen! Burkus! Szól a kutyájának, s az vadcsaholásba kezd. Látszik a nőn, mohó, pénzéhes, vevőt vár, italját, dehogy is pazalja. Vagy talán irgalmas is lett volna, de hát ez az őrült Lajos így neki támadt. Néni, remeg Lajos hangja, ne tessék ilyen gonosz lenni. Még csak ez kellett. Csirkefogók! S megdül a prakker. Lajos hátat fordít, s odakapja az ütést, de erre már mi is reszketni kezdünk, ezt már nem engedjük. S minket is eltölt a gyűlölet. Érezzük, itt már szánalomból vizet nem kapunk. S ekkor, mint a részeg, Lajos az asszonynak rohan. Az meg csapkodja őt a prakkerral, de Lajos nekifut fejjel a hasának, erre az asszony nagyot kiált, s görcsösen kétrét hajol. Aztán az egyik kezével megkapja Lajos üstökét, s a fogaival meg akarja harapni. Lajos felordít, a kutya vonít, floki szembe száll vele, s úgy ugat rá magán kívül, a lánc csikorog, egész megvadulunk az ajban, s mi is nekirohanunk az asszonynak. Nem telik bele egy fél perc, ott fekszik az asszony a földön, s mi rajta tértelünk és leszorítjuk. Lajos spárgát keres elő, hogy összekösse a kezét, a lábát, de erre az asszony rugni, forgolódni kezd és visítja, gyilkosok! Mi meg fújunk rá, miért kiabálsz, boszorka, miért nem adtál nekünk egy korty vizet? Zsiga lihegve ül a mellén, s fogja az asszony karját. Én a lábát, s hasát szorítom. Amint Lajos a spárgával közeledik hozzá, megint küszködni kezd velünk, s ettől hirtelen felpattan a blúza, és a blúz alól két gyönyörű, dús emlő budjan ki. Egy pillanat ez. Egy olyan pillanat ez, amilyen még nem volt. Meg Melegen és telten fekszik előttünk az asszony melle, s látom, Zsigán már is végigfut a hideg, aztán, mint aki már nem szomjas, s elvesztette az eszét, rábukik csókolódzva a keberre. Lajos is elfelejti a kötözést, s szélütöttként bámulja a csodát. Aztán ő is odaveti magát. Én a két mesztelen lábszárát tartom a kezeim között, s érzem, hogy kezd lüktetve feljebb szállni a szívverésem. S lám az asszony nem küzd, nem mozdul. Csak fekszik, remeg és sóhajt. Olyan ez, mint egy álom. Aztán leráz minket magáról az asszony, mint almát a fája. Piros és hatalmas, amint talpra áll. S most azt mondja. No, nem vagytok már szomjasok, fiúk? S jókedvűen kacagni kezd. Mi bámuljuk párolgó, erős testét, s olyan ismét minden, mint a bűbáj. Sírás és nevetés bujkál az asszonytól bennünk. Szeretnénk újra és újra megcsókolni, de most már félünk tőle. Nem úgy, mint az előbb. Most már jár és kell közöttünk, parancsol nekünk, s ha mondja, üljetek le, leülünk. Engem megszólít. Hát téged hogy hívnak? Andrásnak. Te! Kacagja és megfenyeget öklével. S megint csak hozzám fordul, míg a nagy kristályos üveget az asztalra teszi. Hány éves vagy te, András? 15. Felelem egészen kitüntetve. Most Lajost pirongatja, mint a kis fenevadot. Te, hörcsög, mondja neki. Egyik pohárral a másik után isszuk a vizet, s iszik már a kis floki is, s örömében vinnyog. Két üveggel lenyelünk az ásványból, de az asszony nem sajnálja tőlünk a harmadikkal se. Mikor megyünk, azt mondom neki, megfizetjük, néni, s lesütöm a szemem. Kacagni kezd ezen, s azt kérdi, hát mikor jöttök erre megint? Összenézünk, s egyszerre kiáltjuk, jövő vasárnap! Jó, jó, integeti, s áll az ajtóban, és csak néz minket. Mi meg fölnyújtjuk a zöld cserkész zászlót magasra, kihúzzuk magunkat, és nótába kapunk. És mielőtt eltűnnénk a sötét erdőben, még egyszer visszafordulunk.
Gelléri Andor Endre Szomjas Inasok című novelláját Kulka János olvasta fel. Szerkesztette Salamon István, rendezte Gábor László István. A hangfelvétel 1992-ben készült. Folytatjuk a Rádiószínház műsorát. Szövőlegény című novelláját Hárai Ferenc olvassa fel.
Volt egy nagy, sötét hodály. Már hónapok óta üresen állt póklakásként. Valamikor kovács tüzek verdestek benne nagy lánggal, és az üllőn egymással feleselt a kis kalapács, meg a nagy kalapács. Egyik napon kijött egy alacsony, de testes zsidó ember. Szemüveg volt az orrán, apró, kemény kalap a fején. Sok pénze lehetett, mert rögtön foglalót adott a hodályra. Aztán jött egy tarka-barka nadrágú kőműves. Az hozott magával vedret, abba simítót, fából és acélból, meg kecske szakálas meszelőt. Benyitott, köpött, sodort magának cigarettát, s mint aki kémlel valami idegen várat, körbejárta a homályos, poros falakat. Majd pedig szétnyitotta a létráját, és ráállott. Ekkor kezdett el az ipse körbejárni, ide-oda billegni, mintha táncos lenne azzal a létrával. És belefogott a porolásba. Mint kövér esőseppek, potyogtak a pókok. Párat agyon csapott a kőműves. Ha már nem lesz szerencséje, 10-20-szor ne legyen az anyja büdös mindenit ennek a sok szövegető póknak. Mondja az úr az ajtóból. Hé! ne szidja a szövődéket. Miért? Kérdezte a porba burkolt kőműves. Aztán hogy ne szidná a keserves mindenit? S megint agyoncsapott két kövér pókot. Az úr felszólt. Mert itten is szövöde lesz. No, mondja a kőműves, akkor nem szidom. S mintha engesztelni akarná az urat, két napra rá a lucskos hodályt olyanná tette, mintha tejből fagyott volna össze minden fala. Kimeszelte szinte szűzihóval, úgy nézett ki, s íme mostan egy ragyásképű tótasszony nyögdécselt a magasba kapaszkodva az ablakok körül. Újságpapír, rongy, vizes veder volt a fegyverzete, meg egy kis spachtli, amivel a festők gittelnek mindenfélét. A tódné ezzel kaparta az üvegre frecsent mésznyomokat. Aztán megérkezett a ma bőrkabátos ember, a villanyszerelő. Az hozott magával porcelánt, csipeszt, dugót, biztosítékot, szappanbuborékként csillogó lámpásokat, s kígyó testű vezetéket. Rögtön átment a szomszédházba, okoskodott, bebedugta orrát a transformátorba, aztán kért három telefonra a kis úrtól, aki csak nyúlt a pénzért és adta derűsen jó szívvel. Hát estére az évek óta sötétben alvó odályban, mintha ide vándorol csillagok lennének, elkezdtek ragyogni a lámpák. A tótné az ügetett haza a téglagyárba, de a kőműves és a villanyszerelő úgy egy estig italozásra barátságot kötöttek. Persze, bevonulásukat élénk magyarázattal kísérték, egyik elregélte, hogyan fehérítette ki a feketét, a másik, hogyan rakott csillagokat a homályba, mert a mesteremberek, mikor a maguk munkáját dicsérik, egészen az ősvilági teremtésig képzelik vissza a dolgokat. Felnyílt ismét másnap a kapu, s jött be rajta eleinte két izmos és gyönyörű barna ló. Jobbra s balra döccent a kocsi, amint fölhágott a járdára, ides oda lengett a bicska kinézésű kocsis az ülésen. Hó, ordította. Hova lesz vive az áru? Erre egy másik, kicsit öregebb, de éppen olyan derűs úr lépett ki, nagyon is örült, mikor meglátta a kocsist, a lovat meg az árút. Ide, lelkem, ide, fiam, mondotta, mintha ez a bicska képű kocsis valóban lány lenne, vagy valami lélekfajta. Ekkor leszökkent a kocsis, s megfogá a lovak kantárját.
Az istenedet, Tóni, rivalt az egyikre. Az apádat, Tercsi, ne!
S mint valami állatszelidítő, rángatta a mozgásban jövő barmokat. Hiába, ez volt a tempó. Csak is a kifejezésein látszik, hogy ki minő kocsis. Ez aztán annyit káromkodott sorra véve az összes élt és nem élt szenteket, hogy kitűnő kocsisnak tűnhetett fel. Igaz, a végén a fiatalabb úr többet is adott neki borra való, ugyanis néha az ilyen haragos kocsis vissza is szokta vágni ezzel. Egye meg! Nehezen curikoltak ki a lovak az udvarból, mint a zápor hangzott a kocsis ordítása, de belül a hodályban már állott egy veres bajuszú asztalos, zöld foltos kötényben, fűrésze már fönnlógott a falon, gyalúja szeliden hevert az asztalos padon, a szegek már csillogtak szerteszét, s harapófogó morcképet vágott. Ez az asztalos már nagy szakértéssel vizsgálta az árut. Bele-bele rúgott a szövőgépekhez való gerendafélékbe, mintha így akarná kivallatni őket, hol voltak, ki csinálta őket, hát ha éppen az ő boldogult mestere, a Tunyák Rikárd, mondotta is rögtön. Ilyesmi holmit csak az én boldogult mesterem tudott rajtam kívül csinálni. A két úr bólogatott, nem akarták mondani. Nosza rajta jó asztalos, gondolták. Mindegyes pillanat egy picike pénz, de ez így van rendjén. Kicsurog a pénz véknyan, hogy aztán visszadűljön aranyló habokkal. Hagyták, hogy szimatoljon ez az asztalos, no de most összecsapta a tenyerét, és azt mondá. Alzó, s beleköpött az egyik tenyerébe, és ezt a köpést oly lágyan és gyönyörrel símogatta szét, mint a úrinőnek bársonyán siklana a kezecskéje. Aztán a füle mellől elővette a ceruzát, s kezdett firkálni. Amennyi ráncot csak bírt, összehúzott a homlokán, mintha ezek a ráncok szoroztak, osztottak, kalkuláltak volna. Végül is odaadta, hogy mit kell hozatni a fakereskedőtől. Ő oda nem akar elmenni, mint mondotta, nehogy az úrék azt gondolják, hogy kapok 5%-ot. Csak menjenek inkább maguk, de azt megsúgom, száraz fát hozzanak,
mert az igaz, hogy olcsó hely a Váci, de becsap az mindenkit. Minden deszkára rámondja, ez is elsőrendű, az is, ohó, s billegette a kezét. Aztán közé kever jó csomó másodrendűt. Végül elmendegélt az asztalos a faárushoz, arrafelé még nem ivott semmit, de visszafelé már volt néki pénze betérni a Mári néni kocsmájába. Hát aztán még jött is az üveges, lakatos, gépszerelő, jött egy kedves, kocaformájú fűrészporkályha, bedöcögött az a kisember, akinek mindig nagy zsák volt a hátán, s mégiscsak apró borral valókat kapott. Jött a szénhordó, és a hideg helyiségben immár meleg volt, mintha a kezdődő téldacára a nap bujdokolna a betonpadlója alatt, és onnan fűteni a falat s az embert. Múltak a napok, hát jött a postás, és nagy kíváncsian kérdezte, itt lakik kérem a japán szövőgyár? Közel volt már az új év, gondolta a postás, két pengetyűvel több ez is új évre. Nosza, megmondták neki, hogy itt lakik a japán szövőgyár, oszt hozzon csak sok megrendelést, jó levelet és pénzt. A postás szívesen megígérte, azzal szalutált és ment. Abban a levélben egy szövőlegény írta, holnap tisztelt Fischer úr gyövök, ha kapok 60 fixet egy hétre, meg a villamost is, míg odaki találok valami szállást magamnak. Azt kérdezte a fiatalabb úr. 60 pengő, nem lesz ez sok? Nézd, mondta az idősebb, kevésnek nem kevés, de megéri. S másnap érkezett is a szövő. Szétnézett levett kalappal is úgy mondta. Ejha, de jó meleg van itt, Fischer úr. Felelte néki az idősebb. Vanni van? A kisebb pedig kérdé. Hát eljött? Elén. Mint látom, vannak itt egészen jó zsakardok. Hát kezdjen fűzni a masinát. Rendben van a 60. Csak fűzze, mondta a kisebb. Hát rendben van-e a 60, meg ám a villamos is. Pillantottak. No, gondolta a szövőlegény, az urak pillantása olyan, mint az aláírás, és eltette a közös pillantást, mint valami váltót. Az asztalost csak most vette észre. Először elnézte, nézdegélte, hogy röpül a kis gyalú a kezében, hogy gömbölyödik a forgács a gyalulás fölött, hogy spriccel oldalt a köpése, s mi kényelmesen spekulál. Akkor odaszólt. Adjon Isten, már készül? Ühüm, felelt az asztalos. Azt nézze csak, magyarázta néki a szövőlegény. Az én praclim nem olyan marha nagy kéz, nékem ne csináljon olyan vastag rángatót a vetélőköz, mint ezeken van. No jó, egyezett bele az asztalos. És mire delet vertek, már ott ült a szövőlegény a gép alatt, látszatra kibogozhatatlanul áramló zsinórok között, vizsgálta a zsakardot, a sok pirinyó lyukat, amiből csak úgy ömlött a spárgaszál. Kivette az egyiket a lyukból és betette a másikba. Ej, de sok lyuk van a világon, mondotta az asztalosnak, és az bólintott. De a szövőlegének ez úgy tetszett, hogy elkezdett ezen röfögni. Hát cigarettája van? Kérdezte mindjárt az asztalos. Volt neki, de gyufa el csak az asztalosnak. Kvittek vagyunk, vallotta a szövőlegény. S dolgozott, fűzött, horgolt, rángatott, piszmogott annyit a közel 5000 szállal, hogy más már a nézésébe is belebolondult volna. S akkor elment a két úr ebédelni. Ők maradtak. Mikor az ajtó becsapódott mögöttük, kérdi az asztalos. Mióta nincsen állása magának? Bánom is én mióta. Fontos az, hogy már megvan, igaz? Úgy, mondja a szövőregény. Szövök én ezeknek sejemből egy óra alatt másfél métert. Hát ezt csak azért mondom, nehogy azt higgye, érti, hogy mert dolgozni nem tudok, ezért voltam fél évig facér. Azt a keservit a büdös világnak. Az asztalos tűnődik, elmondja lassan, hány hónapja üldögélt ő is otthon, telefaragva a fáskamráját télire eladandó szánkákkal. Hát bizony, én se sokat izzadtam a mesterségemben. Hallja csak, kezdi újra a szövős. Aztán van ezeknek pénzük? Annak a kicsinek, véli az asztalos. Az ilyen kicsi embereknek mindig sok a pénzük, meg nagy a... S mint a legyet, hajtotta el szájáról a disznóságot. Már este van, napok múltán, s egy fiatal legény olajos kézzel szerelget egy spulnizógépet.
Már csak oda kell nyúlni a kapcsolóhoz, és e pillanatban nesztelen szépen forgolódni kezdenek a kis vascsigák, amiken vékony sejemfonál szaladgál föl és le. Hátrább, mint a szélmalmok kerekei forognak a gombolítógépek. Itt alul ides oda mászik lassan egy rúd, azon villog valami kis drótvilla, abban a láthatatlanul vékony fonálzizeg, aztán egy bütyök áll ki belőle, és mikor egy bütyök meg a horog összecsókolódzik, az egész szerkezet ellenkező forgást vesz. Maga ez a bűvészet, az ámítás, mert a szerelő mondja, nem is itt elől a bütyök meg a horog elneveti magát, hanem hátul az excentrikus tárcsa csinálja a stiklit. Az, kérdi ámulva a fiatalabb úr, mert az idősebb szakember ebben, s örül neki, hogy így szép nagy játéka van 40 éves korára. De hiszen a főszemély mégis a szövőlegény. Egyelőre az árva, egyedüli szövőlegény, aki mint valami emberpók húz és vet, slám, most is mit tesz? Rendes téglát kap néhányat, de bizony ő becsomagolja barna papírosba, és úgy akasztja egy hosszú kötérre, amely faágán fordul a magasba. Ilyen csomagolt téglát tesz ide, és oda nehezéknek a hengerekre. Aztán csütörtök délelőtt 10 óra, asztalos, villanyszerelő, gépész, éppen itt levő kocsis, pénzbeszedő, mind-mind oda gyűlik a szövőlegény köré. És ekkor kitátja a száját a szövőlegény. Piros csizmát visel a babám, dalolja, és ezzel ripsz, ránt egyet a szerkezeten, s fut az ezüstfehér szál végig a sok feketén, szempillantás alatt rupsz, s mintha vidám csárdást járna, rátipor a fapedálra, s rohangál vissza a kisvetélő, foga között a piros színnel. S amint táncolt a szövőlegény a munka örömére, futnak ides oda a piros meg az ezüst szálak, s nyomja előre a sok fésű kötést kötés mellé. Semmi se volt itten az imént, most meg a lélek eltelik, nyál fut a szájába, mert egy olyan csinos nyakkendősejem kerekedik a szövőszéken, hogy az asztalos, a villanyszerelő és a többiek csak nyakkendőkről kezdenek beszélni, meg a villanyszerelő mindjárt arról, hogy juhúj, volt neki egy tyúkja, annak nem kellett semmiféle beszéd, se bor, se pálinka, csak az új nyakkendő. Az úgy nézte azt a nyakkendőt lihegve, mintha tükör lenne, jó, hogy meg nem fésülködött benne. Az úgy elszédült a nyakkendőmtől, hogy beesett rögvest a karomba. A szövőlegény meg táncol, ideveti, odaveti Isten áldotta jókedvét a sejemfonalát, néha dalul, aztán abba hagyja. No, mondja csak tovább, villanyszerelő. Aztán mondja csak maga, kérdi az aglegény asztalos is. Oszt biztos, hogy a nőkre olyan nagyon izél a nyakkendő? A két úr nézi és hagyja őket. Istenem, véli a pillantásuk. Majd eloszlanak. Asztalos a gyalujánál szép forgácsot gömbölyít, a villanyszerelő gumikesztyűsen vezetéket kapcsolgat, a pénzbeszedő nadrágja hátsó zsebébe teszi az inkasszált pénzt, s örül neki, mert jutalék jár belőle, a kocsis meg praktikus oldaláról fogja fel az üzemindítás szent pillanatát. Adjon az úr egy jó kis fröcsre, ha már megindultak. Ad a két úr, hogy ne adna, hiszen óra múlva készen van a másfél méter nyakkendő sejem, kifeszülve a smirgli papírral burkolt hengeren. Itt van színesen a lámpafény alatt az első sejem. Itt van, csak még egy kis tánc, szövőlegény, hogy kissé zihálva, büszkén abba hagyjad, mutogasd a munkát, s mondjad az asztalosnak. No, itt van a másfél méter 1 óra alatt, s feleli az asztalos bajuszát törölve. Kiláttam én azt előre magából, de én meg azt mondom, hogy valamennyi szövőszék kész lesz 2 hét múlva. S a két úr magától ad nékik este 1-1 pengőt, hogy eligyák, eldalolják, eltáncolják lányokkal az első másfél méteres sejem a megindult munka örömére.
Gelléri Andor Endre szövőlegény című novelláját Hárai Ferenc olvasta fel. Szerkesztette Filippinyi Éva és Szabó József, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1972-ben készült.
A Rádiószínház műsorával legközelebb, holnap, 1:03 jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.